köszöntöm kedves testvéreimet. Emlékeznek, azt ígértem, hogy május hónap folyamán az imádkozó szűzanyáról fogunk péntek esténként pár gondolatot tovább mélyíteni. A mai mondandómnak ezt a címet adtam: Mária a másokkal együtt imádkozó asszony. És hogy ne kelljen elmélkedés közben hosszabb lélegzetvételű szentírási részeket felolvasnunk, ezért hát első olvasmánynak és evangéliumi szakasznak azt a két szentírási részt választottam és olvastattam föl, amelyekre hivatkozni fogok ebben a mai elmélkedésben, a mai katekézisben. Az első olvasmánynak az utolsó mondatát újra is olvasom, hiszen az a kiinduló pontunk. A mennybe menetel után vagyunk, ami után tanítványok, szűzanya, a Jézus kísérő, közel 120 személyből álló csapat visszatér Jeruzsálembe, Márk evangélista édesanyjának a házába, az emeleti terembe, ami ma szint terem, annyira feltűnt időközben Jeruzsálem. És ezt írja Szent Lukács, hiszen ő a szerzője az Apostolok Cselekedetei című könyvnek. Mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Mindjárt az első szónál megállunk, mindannyian. Ez a mindannyian kifejezés tulajdonképpen lefedi teljes egészében az ősegyházat, az apostoli egyházat, vagy az apostolok köré csoportosuló egyházat, hiszen ők a bázis, ők a fundamentum. És kikről van szó? Pár szóval, pár mondattal korábban Lukács fel is sorolja azt a 11-et, hiszen Júdás már halott, a karióti Júdás, akikről szó van, akikre gondol. Tehát valójában ők az egyház, az a 120 ember, tehát ők várják a Szent Lelket. Tehát Mária valójában azokkal van együtt, akikből áll az egyház. Ott vannak az ő fiának a barátai, ott van az a János apostol, akit Jézus rábízott, és akire rábízta őt. Tehát valójában ez a kicsi közösség az induló egyház. A szóba hozott asszonyok, azok már Szent Lukács evangéliumának a 8. fejezetében is szerepelnek, és ezt hallottuk evangéliumként felolvasni, akik hát ott vannak Jézus társaságában földi élete során, és hát ezekről meg azt mondja el az evangélista, hogy vagyonukból gondoskodtak róla. A nyilvános működés idején nem volt alkalma, lehetősége Jézusnak és csapatának kétkezi munkát is végezni, és abból eltartani önmagát, amint azt látjuk majd Pál apostolnál a missziós úton, hiszen Pál apostol rabbiként kitanult egy mesterséget, és a rabbik ellátták önmagukat. A sátor szövés volt Pál apostolnak a mestersége, akkor is enni kellett valamit, meg hát öltözködni is kellett, akármilyen szerényen, és ezek az asszonyok, akik ott vannak Jézus társaságában, azok hát vagyonukból gondoskodtak róla. De ezek az asszonyok nem csak hogy vagyonukból gondoskodtak róla, hanem tanúi voltak Jézus nyilvános életének mind meg annyi eseményének, csodájának, hallották tanítását, látták szenvedését, halálát, ellátogattak a sírjához, tanúi voltak a föltámadásának. Ezek az asszonyok tehát hűségesek maradtak mesterükhöz a mennybe menetele után is. És ezekhez a hívő és hűséges asszonyokhoz csatlakozott Mária, a szűzanya, aki bár fiának hűséges követője volt, de nem találjuk ott a nyilvános életnek mindmeg annyi állomásánál. Egyszer van ott, Szent Márk evangélista számol be könyvének a harmadik fejezetében, amikor az a hír megy haza, hogy megháborodott, szétvesztette, több fordítás is van, és akkor a rokonok, az ismerősök, a barátok a szűzanyával együtt elmennek, hogy Jézus akár erőszakkal is hazavigyék. Ekkor látjuk ott a szűzanyát, meg a kánai mennyegzőn is, azon túl nem, hát a kereszt alatt. Sőt, ott vannak a közeli rokonok is, az unokatestvérek, akiket a Szentírás egyszerűen testvéreknek nevez, ők az Adelfosszónak a gettestesítői, ebben unokatestvértől mindenki belefér, ezt használja az újszövetségi görög Szentírás. Tehát Mária, amiként tagja volt az ószövetségi választott népnek, a Szent Kahálnak, a Szent Közösségnek, ugyanúgy tagja az újszövetségi közösségnek, az alakuló egyháznak is. És hát imádkoznak, ez a summája az egésznek, ez a közösség nem tervezget, nem tesz különösebbet, hanem imádkoznak. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Mit imádkozhattak? Tesszük fel a kérdést. Szent Lukács evangélista nyurc görög szót használ, amikor az imáról beszél, és ezzel az ima különféle formáit próbálja érzékeltetni. Itt ebben az esetben azt mondja, ezt a szót használja, hogy proszeuké, proszeuké. Ezt a mi anyanyelvünkre, általában úgy fordítsák le, hogy ez a legtágabb értelemben beszél az imádságról, anélkül, hogy meghatározná pontos tartalmát. Vagyis nagyon jó adja vissza a magyar szöveg, ez a Békés Gellér Danos Patrik, vagy akár a Szent István fordításban van is így szerepel, hogy imádkoztak általában, de nem mondja meg, hogy konkrétan mi is volt az imának a témája. Valószínű, hogy a sultárokat imádkozták, meg hát azon kívül az egyszerű emberek számára az Ószövetségben is voltak imakönyvek, összeállított imakönyvek, és minden valószínűség szerint, hogy ezt imádkozták, de a zsoltárok voltak mindenképpen az első helyen, és a zsoltárok voltak valójában a legszentebb imák. De Lukács azt mondja, hogy nem csak hogy imádkoztak, hanem álhatatosan imádkoztak. Itt ugyanazt a görög szót használja Lukács, amit ugyancsak ő az evangéliumban használ az álhatatos kifejezésre, és azt így mondják görögül, hogy Oscar Terantes. És hát ez azt jelenti, hogy kitartással, ragaszkodással. Tehát magyarul folyamatos, szakadatlan, éjjel-nappal egyfolytában tartó imádságról van szó. Az evangélium 18. fejezetének első versében mondta Jézus tanítványainak, szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. úgy tűnik, hogy itt az utolsó vacsora termében a szent lelket várva a szűzanya és az a csapat, akikkel együtt van, ezt a jézusi parancsot próbálták megélni. Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni, tehát folyamatosan, szakadatlan, éjjel-nappal egyfolytában imádkoztak. Ez az egyházban mai napig is jelen van. Igen, nagy élmény volt számomra. 1999-ben egy hónapot Bécsben éltem, július, egész július hónapot, és a Bartengasse 4 szám, az 5. kerülete Bécsnek, egy ilyen Anbetungsklosterben, egy ilyen örökimádó kolostorban laktam. Azóta dolgom, hogy minden reggel 6 órakor a kedves nővéreknek be kellett mutatnom egy szentmisét német nyelven, és a kolostor templom, hát kicsivel volt kisebb, mint a mi templomunk, úgy volt megépítve, hogy ahogy a főoltárban, a főoltár mögött egy nagy tér volt még, és ott ültek a nővérek körbe széken, ez a klauzulás nővérek voltak, és négyenként folyamatosan folyt a szentségimádás éjjel-nappal, akkor azt mondták, hogy még a II. Világháború bombázásai alatt sem szakították meg a szentségimádást. Valami 130 évnél tartottak akkor. Folyamatosan éjjel-nappal megszakítás nélkül folyt a szentségimádás, amiért elmondom, volt úgy, hogy nekik össze kellett gyűlni gyűlésre, és akkor nekem reggel megmondták, hogy Herr Fahrer, most ma nekünk 9-től 10-ig közös tanácskozásunk van, közös óránk van, és akkor szíveskedjék bevenni a templomba és az oltári szentség előtt térdelve imádkozni. Úgyhogy minden második, harmadik nap én is be voltam oszva, amíg ők ilyen közös megbeszéléseket tartottak, meg továbbképzőket, nagyon művelt nővérek voltak, nagyon felkészült nővérek voltak. A mise alatt pedig, mint ahogy van a mi hátsó ajtónk, ott egy kis repesz volt, az kinyílott, és ott áldoztattam meg őket, tehát ők nem jártak be a templomba, és az oltár tetején, a tabernákulum fölött olyan nagy üres hely volt, ott tettük fel a monstranciát, és a monstrancia két oldalú volt a szentségtartó. Tehát az eleje is szép volt, és a hátsó fele is szép volt. Tehát valójában mindegy volt, hogy melyik felül a mi monstranciánknak, csak az első fele díszített, a második fele az csak egyszerű. Tehát ezek a nővérek, az örök imádó nővérek, egy lengyel apácának az alapítása, Anbetungsklosster, örök imádó kolostor, a nevük, éjjel-nappal imádkoztak. Ennek a mintájára valószínű, amiként a szűzanya és az apostolok is ott éjjel-nappal folyamatosan imádkoztak. És hogy tanúsítsa az imádság értelmét és hatékony voltát ennek a folyamatos imának, Szent Lukács a keresztény közösség imádkozásának a gyümölcsét is behozza, ekkor válasszák meg Mátyás apostolt, eljön időközben a Szentlélek, az egyház megindul a maga diadal útján, és hát a keresztények hiteles, hitszerinti életet élnek, ami mind-mind ebből az imából táplálkozik. Tehát Mária, a szűzanya ebben az így imádkozó közösségben van jelen, és kapcsolódik hozzá teljes szívvel. Lukács még mond egy jelzőt az imáról, azt mondja, hogy egy szívvel, egy lélekkel. Ez azt jelenti a mi olvasatunkban, hogy egyetértve, egyet akarva imádkoztak. Az egyetértő ima nem csupán a széthúzásnak az ellentéte. Az ősegyházban is voltak nézeteltérések, problémák, hiszen ők is emberek voltak, egészen más jelent. Az itt használt görög szó, bármilyen érdekes, hogy görög szavakat kell használnunk, hogy megérezzük a mélyebb üzenetét, tartalmát, hiszen a Szentírást, azt görögül írták, az újszövetségi Szentírást, és minden fordító megpróbálja megkeresni a legjobb szót a fordításnál, ugyanakkor más szavakkal is lehet lefordítani, és tulajdonképpen, ha egy görög szónak van 10 magyar féle fordítási lehetősége, akkor valójában a 10 magyar szó adja meg egymás mellé téve annak az egy görög szónak az értelmét. Hát nem írhat a fordító 10 szót egymás mellé, ő dönt egyik szó mellett, és azzal kimarad egy csomó szó. Ez a fordításnak a nehézsége, amikor az érsek úr megkapta a Bábes Gólyai Egyetemen a díszdoktori címet, akkor jelen voltam, és pont erről beszélt, ebből az előadás, díszdoktori előadásának a címe, a Szentírás fordítás nehézségei. És ott hallottam tőle pontosan ezt, amit most mondok, hogy hát a fordító dönt egy szó mellett, de azzal rengeteg nüansz, a fogalom és fogalmat elmélyítő valóság marad ki. Most itt ennél azt a szót használják, hogy homot humadon, és ez 10-szer fordul el az apostolok cselekedeteiben is, még egyszer a római levél 15-ben is többet nem fordul elő az újszövetségi szentírásban, és azt mondja, azt az egyetértés jelöli, amelyen a csoport tagjai egymás felé fordulnak, ugyanakkor mindannyian bensőségesen csatlakoznak egy közös cselekedethez. Vagyis mi, ha közösen nekiállunk így egy szívvel lélekkel imádkozni, az akkor azt jelenteni a mi olvasatunkban, hogy teljes béke van köztünk, teljes összhang van köztünk, elfogadjuk egymást szeretettel olyannak ki, amilyen, és így szinte lélekben egyé olvadva, közösen egyetlen céltűzve magunk elé szólítjuk meg a mindenható Istent, imádkozunk így. Hát ez szinte lehetetlen elvárás a mai keresztény közösségektől. Tehát ez a közösség gondolatokban, érzelmekben, cselekedetekben is megnyilvánuló közösség volt. És érdekes módon, hogy ugyanezt a fogalmat használja aztán később Lukács a kenyértörés közösségére, vagyis a szentmisén résztvevő emberek, keresztényeknek a közösségére. Ebből az következik, summa summarum, hogy a szüzanya teljesen azonosult azokkal, akikkel együtt imádkozott, és azzal a témával, amiért együtt imádkoztak. Tehát nem vonult félre az ő maga világával, hanem teljesen azonosult. És ez tulajdonképpen nagy kihívás a mi számunkra is, hiszen együtt imádkozzuk a rózsafűzért, litániákat, együtt veszünk részt a szentmisén, de nagy kérdés, és ezen el lehetne gondolkodni, hogy együtt vagyunk-e úgy Isten igazából azokkal, akikkel együtt is végezzük ezeket. És akkor összefoglalnám 6 pontba, mit vigyünk magunkkal. Hát legelőször az, hogy Mária példaképünk az együtt imádkozásban, példaképünk az állhatatos imában, példaképünk, hogy miként lehet egy szívvel, egy lélekkel imádkozni. Próbáljunk azonosulni azokkal, akikkel együtt imádkozunk. Próbáljunk gondolatokban, érzelmekben, cselekedetekben is megnyilvánuló közösség lenni, és próbáljam azt is tudatosítani, hogy Mária mindig velem és velünk imádkozik, mert ő az egyháznak az anyja. Milyen csodálatos, minden jelenésben a hiteles vagy a még nem hitelesített jelenésekben is a szűzanya mindig együtt imádkozik a látnokokkal. Ezt jó tudni, hogy amikor mi itt imádkozunk, ő mindig velünk imádkozik. És gondolom, hogy az az érzelmi egység mind-mind megvalósul. Ő próbál azonosulni velünk, hogy a mi imánk is hatékony legyen. Hát köszönöm a figyelmüket, és akkor így próbáljunk egy szívvel, egy lélekkel most az egyetemes könyörgésben imádkozni.